Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kishegyi Eleonóra fogorvossal Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a Mária Rádió budapesti stúdiójában tisztelettel köszöntöm dr. Kishegyi Eleonórát, fogorvost. Gyermekkori emlékeiről kérdezem, mik jutnak eszébe erről az időszakról?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és néhány történetet az életemből szeretnénk megosztani. Gyerekkoromban Kárpátalján éltünk. Számomra ez egy felhőtlen időszak volt, de szüleimnek volt egy nehéz időszaka. Édesapámat bevádolták hamisan, és kis ilyen börtönbe jutott. Ekkor édesanyám elhatározta, hogy akkor mi átköltözünk Magyarországra. A fiatal éveimet már Magyarországon Dunakeszin töltöttem, ami úgy meghatározó volt az első éveimben. Nagymamám már gyengén látó volt, és az volt a családban a kérés. Öten voltunk unokatestvérek, közel laktunk egymáshoz, és nagymamám szerette volna, hogyha valaki felolvas a szentek életéből neki minden nap, és ezt egy csokival jutalmazta, és mivel én nagyon szerettem a csokit, így aztán minden nap mentem a szentek életét olvasni. Valószínűleg ez volt az első meghatározó egyház és Isten kapcsolatom.
A családban már megismerte a vallásos közeget?
Templomba járók voltunk, de édesanyám pedagógus lévén sosem velünk jött templomba, hanem vagy a szomszéd községbe járt, vagy pedig este, amikor mi délelőtt, tehát mi együtt családilag sosem tudtunk együtt részt venni a szentmisén. Vagy a nagymamám, vagy a szomszédok vittek el, de rendszeresen jártunk szentmisére, tehát ez benne volt a családnak a életében. Aztán egyetemista koromban a csanád professzor hittanyára jártunk az egyetemi templomban. Ez a 70-es években akkor egy egyedülálló esemény volt. Ott kezdtem el a hitemet közelebbről, mélyebbről megismerni. Aztán a Ferences templomban Kozma Imre atya volt, aki ezt a hitet mélyítette bennem. Ő is tartott konferenciabeszédeket, ez meghatározó volt a felnőtté válás, a hitem felnőtté válásában. Ott ismertem meg a férjemet is, és ott elkezdtünk a fiatalházasok hittanyára járni, még akkor egyes korban. De ez is nagyon meghatározta a kapcsolatunkat, és azóta is életünkben ez egy fontos atya, aki vezetget, és hát mellettünk áll. Ez a házasítan, aztán később Zugligetben is, amikor az Imre atyát áthelyezték, az ott folytatódott, és ott egy közösség épült, köréje fiatal házasokból állt, és sok gyerekes családokból. Ez egy bázis volt az életünkben, ez a közösség, ami megtartott minket, meg tart még mai napig is. Mai napig is rendszeresen összejárunk, havonta egyszer imádkozunk, néha a pápai enciklikákat olvassuk, tehát tartjuk a kapcsolatot egymással, és próbálunk a hitünkben mélyülni tovább. A gyerekeink elég lassan és sokára születtek, aztán végül is két lányunk lett, hála Istennek értük. A kisebbik, 18 éves korában az Isten egy szerzetes rendbe hívta, pontosabban már hamarabb hívta, csak akkor lépett be a szeretett misszionáriusai közé. Ő most Szófiában szolgál. A vidéki életünk még a gyerekek születés előtt úgy alakult, hogy fogorvosi állás nem volt Budapesten, és így vidékre költöztünk, annak reményében, hogy hamarosan vissza tudunk jönni. Ez a közösség, amit előbb említettem, ez a házas közösség, ez alatt, az idő alatt is működött, mert följártunk Budapestre. És a vidéken ott egy atyát, a Varga Lajos atyát Kemencére helyezték szintén, ahol mi is kezdtük az életünket, és ő tanított minket zsolozsmázni. És ez azóta is naponta elmondjuk a zsolozsmát. Ha otthon vagyok én is, tehát ha együtt vagyunk, akkor ketten együtt a férjemmel, hanem akkor mindenki külön-külön. Most ennek a zsolozsmának az első élménye, ez a 139. zsoltár, ami tulajdonképpen a Teremtő Istennek a csodájáról szól. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden műved. Szemed már látta testemet, és könyvedben mind felírta őket. Tehát ez döbbenetes volt számomra, hogy az Isten megteremtett, és ismer, és mégis szeret. Azért még az is bennem van, mint gondolat, hogy megteremtett vagyok, hogy az Isten megteremtett azért, hogy megismerjem, és hogy megszeressem, és hogy szolgáljak neki. És persze, hogy az örök életben boldog legyek vele. Tehát ez egy akkora ajándék, hogy ezt nem tudom eleget megköszönni. Ezután egy ilyen nehezebb időszak következett, már visszaköltöztünk Pest közelébe, és egy olyan betegséget diagnosztizáltak nálam, amiben már a családban a bátyám is, meg a nővérem fia is meghalt. Ez egy nyirokmirigy rák volt, és amikor ez kiderült, akkor hát a kezelő orvosom, ez egy fantasztikusan jó ember, biztatott, hogy azért ennek már hát remisszió, illetve jó vége is szokott lenni, nem mindig halállal végződik. Tehát ezt akkor csak úgy biztatásnak véltem, és nem gondoltam, hogy ez igaz is lesz. Az első vigasztaló, igazi vigasztaló szó, amit akkor a Szent Misében meghallottam, ez a leprásnak a gyógyulása, ez a Márk első fejezetének 40. verséből. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és tiédre borgolva így szólt hozzá: ha akarod, megtisztíthatsz. Igazából ez volt az első remény, hogy tényleg, hogyha az Isten meg akar gyógyítani, akkor megfog. A hivatásommal kapcsolatban még egy másik szentírási példabeszéd, ami meghatározó, illetve ami ezzel kapcsolatban nekem nagyon sokat mond, a szőlős gazdának a története, amikor meghívja a munkásait a szőlőbe, és vannak munkások, akik már reggel óta dolgoznak a szőlőbe, és egy dinár fizetségért vette őket fel a gazda. És aztán reklamálnak a nap végén, hogy mennyire kevés nekik ez a dinár, mert azt hitték, hogy akik később jönnek, és egy dinárt kapnak, akkor azok kevesebbe dolgoznak, és nem érdemelnek annyit. Én nekem ezzel a példabeszéddel kapcsolatban az a fantasztikus nagy élményem, hogy én nagyon örülök, hogy a szőlős gazda engem már életemnek a kezdetén, illetve a egyetemi életem végével meghívott a szőlőjébe, tehát hogy én munkálkodhatom és dolgozhatom, hogy szolgálhatom a betegeimet. Tehát én adott esetben még ingyen is szolgálnám, vagyis én inkább azt mondanám, vagy azt gondolnám ezeknek az elégedetlen munkások helyébe, hogy örüljenek, hogy meg vannak hívva. Tehát, hogy szolgálhatnak, és törleszthetik az Isten felé az adósságokat, illetve a tartozásokat. Az Isten úgy szeret minket, hogy mi ezt csak úgy tudjuk visszatörleszteni, vagy visszafizetni, hogyha a másik embert szolgáljuk.
A szolgálatra való indítatás, ez már a pálya kezdetén is így volt.
Gimnazista koromban orvos szerettem volna lenni. Akkor csak azért, hogy gyógyítsak embereket. És aztán a keresztapa mondta, hogy hát inkább legyek fogorvos, mert az nőknek való, és nem kell ügyelni, és családban is tudok élni. És ez a betegeknek való szolgálata, ez azért évek alatt alakult bennem. Kezdetben nagyon sok barátom és ismerősöm jött, hogy gyógyítsam a fogait, illetve segítsek nekik. És ez úgy elindította bennem, hogy mekkora ajándék, hogy nem nekem kell megkeresni az embereket, akin segíteni tudok, hanem ők jönnek, hogy segítsek rajtuk. Ez mai napig is számomra egy külön ajándék, egy megtiszteltetés, hogy van, aki rám bízza magát. Ezt most is örömmel végzem, és amíg az Isten engedi, addig szeretném is tenni.
A betegségének az időszakát azt a lelkiekben hogy viselte?
Amikor az unokaöcsémet kezelték, ez egy rossz indulatú betegség, és kemoterápiával, sugárkezeléssel is onkológián kellett megjelennie, és sokféle kezelésben részesült. Amikor ezt láttam, és láttam, hogy eredménytelen, akkor azt mondtam, hogy ezt nem érdemes végigcsinálni. És aztán, amikor én lettem beteg, akkor a gyerekeim voltak 13 és 15 évesek, és gondoltam, hogy nem mindegy, hogy most halok meg, vagy hogy pár év múlva, amikor már kicsit nagyobbak lesznek. És akkor így rábíztam magam az orvosokra, illetve erre a kezelőorvosra és a lelki atyámra. Kezelőorvosom a testemet, gyógyította a lelkátyám a lelkemet, és aztán már nem gondoltam előre, hogy meddig, hanem elkezdtem azokat a kezeléseket és azokat a feladatokat, amik elém tárultak, vagy elém álltak, hogy mit kell végig küzdenem, vagy végig, hát úgymond szenvednem, hogy gyógyulás reményében, vagy a jobb levés reményében. Nem gondoltam a jövőre, hogy mi lesz jövő ilyenkor. Akkor már úgy rajta voltam ezen az úgymond sínen, és onnantól kezdve már csak azt csináltam, amit mondtak nekem. Tehát próbáltam betartani az utasításokat, és imádkozni. És valóban, amikor ez kiderült, az néhány nappal később volt a Szent Mise evangéliumában ez a leprás beteg, és ez reményt adott, hogy hát tényleg, ez éppen most volt 18 éve, amikor úgy éreztem, hogy annyira gyorsan megnőtt ez a nyakomon levő daganat, hogy 3 hónapot se fogom megélni a karácsonyt. Tehát az egy ilyen mélypont volt, azt hiszem. És utána jöttek ezek a vigasztaló igék. Ez ugye miután az októberben van Szent Lukács ünnepe is, Szent Lukács evangélista, ő is orvos volt. Őt is sokat kértem, hogy segítsen az orvosomnak, hogy megtalálják a helyes gyógyszert, a helyes kezelést, a terápiát, hogy sikerüljön. Életem végéig vissza kell járnom kontrollra, de most már csak évente egyszer. Amikor 10 év eltelt, akkor egyszer csak kezdtem mondani nekem a kezelő orvosom, a dr. Schneider Tamás, egy rendkívül nagy tudású és nagyon szimpatikus, kedves orvos, hogy meglátom, hogy egyszer csak meg fog gyógyulni. Még akkor se hittem benne, hogy ez tényleg így lesz, de most már rá van írva az ambuláns lapomra, hogy gyógyult beteg, és csak kontrollra járok vissza. Sokáig csak az volt ráírva, hogy remisszióba levő, ami azt jelenti, hogy bármikor visszajöhet. Most sincs semmi garancia, de nagyon örülök ennek az elmúlt 18 évnek, mert más minőségű életet élek, más az Isten kapcsolatom. Elmélyült nagyon. Jobban tudok örülni a mindennapjaimnak, minden eseménynek. Rendkívül sok örömöm van az életben, a kapcsolataimban, a barátaimban, a betegeimben. Talán jobban felfedeztem, hogy az Isten teremtett világával együtt mennyire szeret. Lehet, hogy ez a mások iránti szolgálat is ezért mélyült el bennem, hogy megháláljam, hogy az Isten velem milyen jót tett.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Dr. Kishegyi Eleonóra fogorvossal Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.